Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk az Úr, és keresi mennyei atyánk a szívünket. Írva található a János Evangélium a 10. részének első 7 versében. Hogy miként szól hozzánk Isten igéje a János Evangélium a 10. részének első 7 verséből, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a jók aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját, idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegennek hangját. Ezt a példázatot mondá neki Jézus, nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik. De ők nem értették vala, mi az, amit szól vala nékik. Szeretett testvéreim, az igen jónak teremtett világot mennyei atyánk alávetette a hatalmas angyalok felügyeletének. Nem fogja ezt tenni az eljövendő világgal, jelenti ki nekünk a Szentlélek. Mert az eljövendő világot, amelyről szólunk, amit várunk, amiért könyörgünk is, nem angyaloknak vetette alá Isten. Nem angyalokat karolt fel, mondja az ige, hanem az Ábrahám magvát, az emberfia Jézus Krisztust. Tehát neki vetette alá az eljövendő világot. Ezért mondhatja az Úr, a halálból visszahozott Úr, hogy nekem adatott minden hatalom menjen is földön, mert az Úristen mindent ő neki adott. Az ördög kezdetben felkent oltalmazó kérub volt, és angyalfejedelemként pásztori feladatot kapott a föld világának legszentebb helyén, helye felett. Ez a hely az írás szerint az Isten szent hegye volt. Vagyis az Isten szent nyája, az Isten népe. Az oltalmazóból azonban erőszakos kufárkodó lett, mely vétkéért Isten levetette ezt a hatalmasságot az Isten szent hegyéről, és oltalmazó kérubját kivetette a tüzes kövek közül. Olvassuk Ezékiel profétánál. A szent hegy oltalmazó nélkül maradt. E tudósítás szerint, vagyis az Isten nyája, az Isten népe, az Isten szentjei oltalmazó nélkül maradtak. Kit küldjek el? Kérdezte a világokat bejáró mennyei szózat. Akkor, amikor talán a mi világunk még nem is létezett. Ki lesz pásztora és oltalmazója szent népemnek? Ezt jelentette a kértés. A könyvszekersben írva van felőlem, olvassuk a 40. Zsoltárban, jövök én, akiről a könyvtekersben írva van, mert a te akaratodban, döntésedben, örökkévaló bölcs tervedben, igédben gyönyörködöm. Olvassuk a Zsoltárban. Jövök. És az Úr eljött. Az ördöggel tehát személyesen Isten fia száll szembe, hogy az egyház az ő oltalmában legyen biztonságban. Attól a perctől fogva, hogy nem volt oltalmazója a Szenthegynek, az Isten népének, az egyetlen oltalmazó, az Isten fia maga lett, akiről az igében úgy hallottunk, hogy ő a jó pásztor. De noha a sátán legyőzetett és megkötöztetett, még nem hagyott fel az asszony magva, azaz az anyaszentegyház elleni kegyetlenkedéseivel, gyűlölködésével, ellenségeskedésével. Ma sem szűnt meg ez az ellenségeskedés. Mondjuk úgy, hogy azóta sem szűnt meg ez az ellenségeskedés. Krisztust a bölcsőtől a koporsóig, sőt a halálon túl is üldözte. De Isten fia feltámadta halottak közül a harmadik napon, ahogy az írás mondja, és visszajött a pokolból, ahova alászállt. És mivel ez a győzelem menny és föld előtt nyilvánvaló, kétségbe vonhatatlan és cáfolhatatlan, mert az Úr az ördög minden nyilától megmenekítette, megmentette az Urat, és az Isten jobbján ül. Nos, ezért az ördög egész dühével a szegény egyház ellen fordul, vagyis ellenünk, a kicsi nyáj ellen. Az egyházban nem lehet béke, bár az egyház úgy hirdeti meg magát, hogy ő maga a béke sziget ebben a világban. Mégsem lehet benne béke, ha csak nem azt akarjuk, vagy akarják az egyház vezetői, mindegy, hogy fogalmazok, hogy az Úrnak, Jézus Krisztusnak ellene állva, az ő ellenségére hallgassunk. Miért mondom ezt? Nem én mondom, Luther mondja, különben tőle idézem. Mert hogyha megbékélnénk a kísértővel, a sátánnal, az ördöggel, akkor nem üldözne többet bennünket. Akkor nem akarna megfojtani. Úgy gondoljuk, pedig ez nem igaz. Testvérem, ma, a mai napon egy olyan sötét korszakra emlékezünk, amikor az egyház pásztorai megpróbáltak oly módon békét teremteni, hogy Jézus Krisztus ellenségére hallgattak. Neki engedelmeskedtek, az ő országlását dicsérték, dicsőítették, az ő vezetőit magasztalták és imádták. Igenis vallásos imánatban foglalták a neveiket, és imádták őket. Ez történelem és tényként. Láthattuk a televízióban is, amikor a Sztálin szobor előtt imádkoztak. Ne felejtsétek el! Megtörtént. Igenis, imádták. Ez volt az egy egész emberöltött, felölelő, borzalmas kommunizmus, ami nem olyan rég volt, amit nekünk nem szabad elfelejtenünk, és amire emlékeztetnünk kellene egymást, és a gyermekeinket és az unokáinkat is. Hadd tudják. A jó pásztor és a nem pásztor közötti harc tehát nem itt és nem velünk kezdődött. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy nagyon régi ez a történet. Ez egy kozmikus háború, és az Éden óta ostrom alatt tart bennünket, vagyis az egyházat. Borzalmas, mert a testvért teszi árulóvá, és gyilkossá, ahogy ez Kainnal történt, rögtön a bűneset után. És hányszor történt meg ez a szemünk előtt, a múlt rendszerben? Hányszor és hány családban, hány gyülekezetben, hány lelkészi közösségben. Pontosan ez történt. Pontosan az történt, ami nagy csütörtök éjszakáján, hiszen ezért olvastam föl az úrvacsora történetét, vagy szereztetésének a történetét, az elárulás éjszakájának a történetét, mert pontosan ez történt. Az árulta el, és árulja el az emberfiát, akivel együtt eszik, akivel együtt imádkozott, akivel együtt örvendezett az Isten előtt. Az lesz az áruló. Az lesz a gyilkos. Ezt cselekszi tehát az ördög, ha hagyjuk. Iszonyatos, mert a pásztort változtatja imposztorrá, vagy antipásztorrá, nem pásztorrá. A bárányt változtatja farkassá, drága testvérem. A juhót változtatja farkassá. És ki az, aki azt merné mondani, hogy ez alól ő mentes? Ki az, aki bátran azt mondja, hogy velem ez nem történhet meg, ahogy Péter is tette, emlékezzél vissza. Esküdözött és fogadozott, hogy ilyen velem nem történ meg, hogy én eláruljalak téged. Hát hogy gondolod? Nos, testvérem, ez az életed ellen törő ördögi erő, mert az démoni erő, mindenkit belülről támad. Mindenkit, itt nincs kivétel. Az akaratunkat, a szívünket akarja lehigázni. Ahogy az írás mondja, az ajtód előtt áll, leselkedik reád, a véredet kívánja, de te uralkodjál rajta. Az Éden óta van ez így. De te uralkodjál rajta. Mindezt Jézus a jó pásztor példázata egyetlen rövid tömör mondatával tárja elénk. Mindezt, amit eddig elmondtam. Egyetlen tömör mondatba Jézus bele tudta sűríteni. Azt mondja, ámen, ámen, mondom nektek, én vagyok a juhók ajtaja. Aki én előttem jött, vagy akik én előttem jöttek, mint tolvajok és rablók, vagy mint tolvaj és rabló. De a juhók nem is hallgattak rájuk. A juhók nem hallgattak rájuk. A farkassá vált juhók hallgattak rájuk. A testvérből gyilkossá lett emberek hallgattak rájuk. A juhók nem hallgattak rájuk. Isten fia azért jött, hogy az ördög minden munkáját leleplezze és lerontsa. És ez a minden munka, ez nem rajtad kívül kezdődik, valahol másnál, aki éppen nincs itt, hanem veled és benned kezdődik, aki ezt hallod és itt vagy, aki az igét olvasod, aki imádkozol és magadat keresztjének tartod, hívőnek és megtért embernek tartod. A munka veled kezdődik, benned kezdődik és folytatódik. Azt mondja, én vagyok a szent nyáj számára az ajtó, és én vagyok a juhokhoz vezető ajtó. Aki már látott karámot fenn a havasi levegőn, legelőn, tudja, hogy itt egy kicsi ajtóról van szó. Ezen keresztül mennek ki a juhok minden hajnalban a legelőre. És minden este ezen keresztül mennek be a karám oltalmába. És a pásztor megy előttük. És ők követik a pásztort. Jézus azt mondja, hogy ő ez az ajtó, amely a nyájnak életrendet, menedéket és oltalmat jelent. Életvilágot jelent. Életmódot jelent. A nyáj számára, a juh számára. Azt mondja, én vagyok ez az ajtó. Testvérem, amikor Krisztus Urunk ilyen erőteljesen hívja fel magára a figyelmet, azt jelenti ki, hogy vannak mások is, akik önmaguknak tulajdonítják úgy az életet, mint az oltalmat. Azt mondják, hogy én vagyok az életrendje. Azt mondják, hogy én vagyok az, aki rendelkezhetem te életeddel, és úgy is cselekszik, uralkodik feletted, ha engeded. Krisztus azonban nem egy példázat, egy példabeszéddel, hanem élete tetteivel, a halálból feltámadó váltságával foszt meg a pásztorlás hatalma bitorlásától minden hamis pásztort. Tehát nem egy beszéddel fosztja meg és teszi semmissé a hatalmat bitorlókat, hanem a váltság halálával és a feltámadásával. Így semmisítette meg, ezzel semmisítette meg az akkori világ írástudóit, farizeusait, papjait, politikus, politikai és vallási fejedelmeit az ő váltság halálával. De nem csak őket, hanem azokat is, akik előttük voltak, és azokat is, akik utánuk lesznek, és akik még ezután jönnek, azokat is Jézus Krisztus ezzel a hatalmával tette semmisé. Fosztotta meg őket minden hatalmuktól és tekintélyüktől. Urunk kijelenti, hogy nem mindenki számítható a pásztorok közé, és nem mindenki számítható a juhók közé, aki az egyházban külsődlegesen, úgymond névlegesen, látszólag ott van, valamely gyülekezethez tartozik, és esetleg még valami tisztséget is betölt abban a bizonyos gyülekezetben. Nem mindenki az, aminek mondja magát, aminek mutatja magát, aminek látszik. Calvin azt mondja, hogy egyetlen jel különbözteti meg az igazat a hamistól, legyen szó pásztorról vagy juhról. Az Isten tetszése szerint való dávidi pásztort a hamis pásztoroktól egyetlen jel különbözteti meg, és egyetlen jel különbözteti meg az igaz juhokat a korcsoktól, a nem juhoktól, akik majd az ítéletkor nem a jobb kéz felől fognak állni, hanem a bal kéz felől fognak állni. Ez a jel pedig az, hogyha egyedül őt tekintjük mindnyájunk egyetlen irányítójának, életünk kezdetének és létcéljának, ha ő a mi egyetlen fejünk, ha ő az egyetlen üdvözítőnk, ha Krisztus az egyetlen Urunk, akire hallgatunk és akire figyelünk. Ez az egyetlen jel. Saját tapasztalatunkból tudjuk, és merjük felvállalni a saját tapasztalatunkat, és merjük tudni, hogy nem pusztíthat az egyházban kártékonyabb ragály, mint hogyha a farkasok pásztorok álarcában garázdálkodnak. És nincs pusztítóbb annál, mint amikor a gyülekezetben a magát megtért Isten gyermekének valló zsarnokoskodik a nálánál gyengébb, törékeny, hívő testvér felett. Ez, testvérem, utálatos az Isten előtt. Ez a testvéri zsarnokoskodás a jó akarat, a törvény, a parancsolatok, az ige, az Isten igéje álruhájában van bújtatva. Veszélyes játszma, amit a Szentlélek leplez le. Minden időben az zavarja meg leginkább a tapasztalatlanokat és a gyengéket, ha látják, hogy Isten szentélyét az evangélium legfőbb ellenségei tartják megszállva. Ez történt Jézus idejében is. Olvassuk el az evangéliumokból. És azt fogjuk látni, hogy a papok voltak az elsők, akik kárhoztatták a szentet és az igazat. Bitorolták a szentélyt. Pontosabban az ördög bitorolta a szentélyt rajtuk keresztül. Igen, így ülteti vissza magát a pusztító utálatosság az Isten templomába, a Szent hegyre, ahonnan a hatalmas kezdettől fogva kivetette őt, ahogy erről az ezékieli prófétából hallottatok az Isten tisztelet elején. Oda akarja magát visszatornászni, ahonnan kidobta őt az Isten. Működik tehát az erő, amely egyetlen oltalmazót helyét mert az egyetlen oltalmazott, ne feledd, hogy Krisztus, tehát az ő helyét akarja visszafoglalni magának, ez a harc történik benned most is. Ne ámítsad magad, hogy ez a visszafoglalás valahol messze van tőled, távol van tőled. Ne képzelődj, mert ez nem így van. Ez a visszafoglalás benned történik. Velünk történik. Köztünk történik. A református egyházban történik. Nem a katolikus egyházban, akinek a feje nem lehet tudni, hogy miért mondott le, ami a világ botránya, és ami mögött egy nagy gonoszság állhat. De most magunkról van szó. Ne keressük ott a bajt. Itt. Rólunk van szó. Tehát ez a trónfoglalás a te szívedben van. Az ördög pályázik a Krisztus helyére. Ha magadat ülteted erre a trónra, akkor már is elfoglalta az ördög a Krisztus helyét. Az Úr helyét pedig el is foglalhatja mindig, ha te megengeded neki. És te azzal engeded meg neki, hogy nem Jézus Krisztus az életed feje, nem Jézus Krisztus az életed ura, parancsolója, nem neki engedelmeskedsz. Ha nem neki engedelmeskedsz, bármit mondhatsz. Elfoglalta az ördög a Krisztus helyét. Behódoltál neki. A mártíromságot, a börtönt, a gulágot, és a kényszer kitelepítéseket vállaló igazak ellene álltak, és megvetették a sátán uralmát. Az ő szívükben nem uralkodhatott a sátán. Ők nem csak vízzel voltak megkeresztelve. Tessék, lássék módon egy szép hagyomány őrizve, hanem a Szentlélekkel és szenvedéssel is meg voltak keresztelve. Emlékezzél rájuk. Sorold fel a nevüket. Tudjad, hogy kikről van szó, ők a te testvéreid. Ők nem csak kenyeret és bort vettek magukhoz az urasztalánál, szokásból, képmutatásból, mint Júdás, hanem a Krisztus szenvedését is magukhoz vették, a Krisztus halálát is magukhoz vették, osztoztak, részesültek a Krisztus gyalázatából és halálából, hogy nagyobb dicsőségben is legyen részük a feltámadáskor. Ők az Isten igaz egyháza. Ne feledd el. Nektek azt tanították, és az folyt a csapon keresztül is, hogy ők az osztály ellenségei. Ők a fenevadak, ők a reakcionalisták, és mit tudom én, miknek nevezték még őket. De nem így van. Ők az Isten igaz egyháza, ne feledd el. És mindenki, aki a szívében, hűségében, akaratában, elszántságában, eltökéltségében nem kötött semmiféle alkut a pusztító utálatossággal, azok az Isten nyája. Én vagyok a juhok ajtaja mondást. Calvin úgy értelmezi, hogy az egyházba csak Krisztus Jézuson keresztül lehet bejutni. Nincs más ajtó. Sokan úgy képzelik, hogyha adnak valami csekély adományt a persejbe, vagy mit tudom én, hogy más módon, akkor már egyháztagok. És bejutottak az egyházba. Sokan így képzelik. Mások úgy gondolják, hogy azzal, ha már valakire kicsi vizet öntött a pap, az már benne van az egyházban. Nos, nem erről van szó. Calvin nem ezt mondja, akire mi tanítóként odafigyelünk, mert tudjuk, hogy az Isten igéjét prédikálta. Nem ezt mondja. Az írás sem ezt mondja. És még azok sem, akik képmutatásból úrvacsoráznak, még azok sem, azok is csak külső jelként hordják magukon valamilyen közösségnek a jelét, bélyegét. De nem, ezek nem egyháztagok, testvéreim. Messze vannak még attól. Egyházhoz tartozni sokkal többet jelent. Azt jelenti, hogy Krisztuson keresztül jutottál be az egyházba, a Krisztus testébe, a Krisztus élő testének a közösségébe. És csak Krisztuson keresztül lehet ezt megtenni. Itt nem azt mondja, hogy az, aki el tudott végezni egy teológiát, azokkal már hivatalosan is méltó arra, hogy prédikál Isten igényt, és az az egyházon belül van. Nem ezt jelenti. Mert tudjuk, hogy a történelem ezt teljesen fölülírta, mert sokan doktorokként és teológiai tudósokként voltak a Krisztus gyalázatára árulók, és olyanok, akik másokat, ártatlanokat halálra adtak, azért, hogy mentsék a saját bőrüket. Ez a történelmünk, nem ásítsuk meg a történelmünket. Magyar ember cselekedte ezt magyar emberre. Testvér tette ezt a testvérével. Erre emlékezünk. Ennek az ünnepe van ma. Ebből az is következik, hogy csak az lehet igaz pásztor az Úr igaz egyházában, aki maga is Krisztus váltságán keresztül lesz részese a Krisztus testnek. Azaz meghalt Krisztussal együtt, és feltámadott Krisztussal együtt. És elmondhatja, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. És ami életet a földi testben élem, az Isten dicsőségére élem. Ők azok a szolgák, akik nem egy szervezetbe, nem egy organizációba, hanem a Krisztus, hanem a Krisztushoz és az ő élő testébe, mint organizmusba vezetik be a hívőket. Ez a felekezet feletti Krisztus test, jegyezd meg jól, a Krisztus test, az Anyaszent Egyház felekezetek feletti. Nem felekezetek közötti, hanem felekezetek feletti. Ami azt jelenti magyarul, hogy minden felekezetből van olyan nyáj, amit Krisztus a magáinak tud, és akik valóban a Krisztushoz tartoznak. Minden felekezetből, minden keresztény felekezetben vannak olyanok. De te nem tudod, hogy kik azok. Az Úr tudja. Tehát a Krisztus test felekezet feletti. Ez az Anyaszent Egyház. És ez a felekezet feletti Anyaszent Egyház túlélte, vagy élte túl a világ összes zsarnokságát és diktatúráját, még azt is, ami ezután jön el a világba, azt is túl fogja élni. Mert megmondta az Úr, hogy az én egyházam fölött a pokol kapuja nem vesz meg diadalmat. Ez úgy is van. Az egyetlen jó, nemes pásztor minden bárányát és juhát a nevén szólítja. Csengjen ez a füledben, ízlelgessed azt, amit neked mond a Szentlélek ezen az igén keresztül. Halljad, hogy az Úr Jézus Krisztus minden juhát és bárányát a nevén szólítja. Egy olyan néven, amit csak te tudsz. Amit amikor kimond, akkor tudod, hogy rólad van szó. Senki másról. Amikor az igéje, a hívás a szívedet, tégedet szíven. Tudod, hogy rólad van szó. A nevén szólítja. Ő a jó pásztor. Aki a juhait a nevükön szólítja. Mindenkit személyesen a saját nevén. Kérdés, hogyan kapcsolódsz Isten fiához, Krisztushoz? Személyesen és bensőségesen? Szinte titok? Szinte önmagad előtt is titok? Mert erről van szó. Nos, állítsuk vele szemben a pusztító utálatosságot. Az ő uralkodását. A pusztító utálatos uralmában, királyságában a kutyáknak és a lovaknak volt nevük. Igen, becézgetett nevük volt. Hitler nagyon szerette a kutyáját. National Geographicon nem tudom hányszor vetítették. bensőséges kapcsolatot ápolt a kutyájával. De 100 milliókat simán lemészárolt még ettől. Kutyájának volt neve. Az osztály ellenségeinek nem. Nevük sem számokká váltak. Tehát az ő uralkodás alatt, de a vöröste nevad uralma alatt is, mindenki mást megszámoztak. Mondtam, a kutyáknak, a lovaknak volt nevük. Mindenki mást megszámoztak. Én mikor jártam iskolába, számom volt. Mint a lágerben, igen. És sokszor a számon szólítottak, és nem a nevemen. Megalázva. Ne felejtsük el. Én nem akarom elfelejteni ezt. Nem. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Megszámoztak. Megfosztottak a személyiségemtől, a személyiségünktől. Ezt akarták. Ezt akarják most is. Hogy ne legyen személyes közösséged Krisztussal. Bensőséges, szinte titokzatos közösséged az élő Istennel, a mennyei atyám. Ne legyen. Ne legyen. Ne gyere ide igét hallgatni. Ne gyere ide imádkozni. Ezt akarják. Ne hívj segítségül az Úr nevét. Ne ünnepelj a keresztényekkel együtt. Ne. Ne legyen személyiséged. Sokan egy nyilvántartási számmá lettek, ahogy mondtam, iskolában, hivatalban, börtönben, lágerben, halálsoron, soroljam, egy szám, személyiség nélkül. A másokat a beosztásuk, vagy végzendő munkájuk szerint szólítottak, utasítottak. Gondoljon ki a munkahelyére. Munkaviszonyára, a múltban. Eltörölték a testvéri, rokoni, baráti megnevezéseket is, eleve szándékukban volt. Ezeket a kapcsolatokat minél inkább szétroncsolni, szándékukban volt. Elvtársak lettünk meg, polgártársak. Személytelen, hideg és névtelen kapcsolatok. Egyáltalán lehet ezeket kapcsolatoknak mondani, nevezni. De ez nem az Isten országa volt. Ne felejtsd el, ez nem az Isten országa volt. Ez a pusztító utálatosság uralkodása volt. Az ő királysága és országlása volt. Az antikrisztusé. Az ördögé. De te nem akárki vagy, hanem Jézus Krisztus személyes tulajdona, a mennyei vőlegényed mátkája, akit nevén szólít és becézget. Nem tudom, hallod-e, ízlelgeted-e ezt a titkot? Érzed-e a szívedben, hogy itt miről van szó? Mert itt pontosan erről van szó. A Krisztussal való személyes viszonyod a nász légköre, és nem a parancsuralmi rendszerek hierarchiája. Tegyél különbséget, drága testvérem. Merd felvállalni, hogy különbséget teszel. Óriási a különbség. Bármi történjen is, ezt soha ne feledd el, hogy a személyes viszony, az Úrral való személyes viszonyod a mátkaság légköre, és nem a parancsuralmi rendszer hierarchiája. Azt is mondja, hogy az igazi juhok, tehát juhok, mirólunk van szó, kihallják az igaz pásztor hangjából, a nem képmutató pásztor hangjából, hangszínéből, beszédjének, bizonyságtevésének a dallamából kihallják az egyetlen pásztor hívását. Jól figyeljünk, nem azon van itt a hangsúly, hogy mit mond a Bibliából az az ízlető, az a legyen akárki. Nem azon van, hogy mit olvas a Bibliából, vagy mit idéz a Bibliából, mire hivatkozik, amikor a Bibliára hivatkozik. Nem erről van szó. Hanem, hogy miként mondja. Na erről van szó, hogy miként mondja. Soha nem a tanítás szövegével volt a baj. Ez az állításnak az egyik legfőbb ereje, hogy azt mondja, ami a Bibliában van. Csak nem úgy mondja, ahogy az Úr. Nem ugyanazzal az indulattal. És itt se keressük másban a hibát, hanem elsősorban bent magunkban keressük a hibát, mert könnyű fejbevágni bárkit az Isten igéjével. Csak hogy Krisztus nem ezt tette. Krisztusban nem ez az indulat volt. Ez az indulat a tanítványokban volt, amikor azt mondták, hogy kérjünk Istentől tüzet a samáriaiakra, hogy emészze meg őket, mint ahogy Illés tette. Ez az indulat a tanítványokban volt. És akkor azt mondta Jézus, mit mondott az Úr? Nem tudjátok, hogy minél mű lélek lakik bennetek. Ezt mondta. Tehát az igét idézték a tanítványok, nem? Illés tetteit akarták hősiesen megismételni. Ugye? És azt mondja az Úr, hogy ez nem az az indulat. Ez távol áll tőlem. Tehát soha nem a tanítás szövegével volt a baj, hanem az indulattal, a hang színezetével, a hangsúllyal, a mondandó dallamával és a mondandó zenéjével. Az ördög maga is az igét majmolja, az Édentől fogva. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról segjetek? Idézte az igét, csak nem úgy. Átverte az asszonyt. Nem hallotta ki az asszony a hangjából a veszélyt. Nem akarta. Tehát az ördög is maga, a maga is az igét majmolja, csak éppen az irgalmasság dallamát nem ismeri. A kegyelem zenét képtelen utánozni az ördög. Az irgalmasság hangját, a kegyelem zenét. Tud irgalmaskodni. Képmutató módon, tessék, lássék módon adakozik is. Nagy lelkű. De ez nem irgalmasság. És nem kegyelem. Tud kegyelmezni is. De az ő megkegyelmezése üzlet. Megkegyelmezek neked, de akkor légy a besugom, légy az árulom. Ez volt a múlt rendszerben is a praktikája. Most sincs más. Üzlet. Ez nem kegyelem. Kegyelem a Krisztusé, az irgalom a Krisztusé. Tehát ő ezt képtelen utánozni, ezt nem is ismeri, nem ismerheti. Képtelen a Jézus Krisztus szenvedésektől meggyötört hangszínén szólni. Azért halljuk ki a jó pásztor hangját, mert ő kint szenvedett. És ezen a hangon csak olyan ember tud szólni, aki kint szenvedett. És ezt halljuk. Ez különbözteti meg a hallásunkat minden mástól. Azért, mert az ördög soha nem szenvedett. Soha. Ő az a zsarnok, aki képtelen az együttézésre. Számára nincsenek szent dolgok, neki minden csak élettelen és kizsákmányolható eszköz az őrület szolgálatában, vagy a saját őrületének a szolgálatában. Míg a jó pásztor legeltet, ezt is olvastuk az igéből, hogy a jó pásztor legeltet. El tudod képzelni a legeltetést? Lepörög a szemed előtt a legeltetés? Miből áll egy nap? A pásztornak, aki legeltet, el tud képzelni? Na, képzeld el. És a nyáj előtt megy a pásztor, és legelteti a nyájat. És a nyáj követi, és akkor egyik legelőről átmegy a másikra. Átmegy szép lassan, nem szaladgál, nem rohan, nem kergetik egymást. Aztán elviszi a nyájat, letereli a folyóhoz, és isznak. Szép lassan. El tudod ezt képzelni? A pásztor legelt. És mit csinálunk mi? Mit csinálok az iskolába? Mit csinálnak a tanárok az iskolában, az egyetemen mit csinálnak a tanárok az iskolában? Hát megfogják a diákot, mint a libát annak idején, és lenyomják a torkán. Ezt neked tudnod kell. Szegény libák szenvednek, de a diákok is, amikor lenyomják a torkán mindazt, amiről azt hiszik, hogy neki azt tudni kell, nem legeltetés van. Ez nem legeltetés. Ez borzalom. És csodálkozunk, hogyha a gyerekek fellázadnak ez ellen. És csodálkozunk, ha a tanárok tönkre mennek ebben az egész dologban. Csodálkozunk ezen? Ne csodálkozzunk. Hát ez az ördög módszere. Az Isten legeltet. A pásztor legeltet. Hol van ott rohanás? Megy a bárány, a jó, és lelegeli azt, ami neki éppen kell. Tudja jó, hogy milyen füved legeljen le, ne legyen beteg. Nem mondja meg a pásztor, na ezt tedd meg, mert ettől majd meggyógyulsz. Ilyen nincs. Tudja az magától. A pásztor csak előtte megy és legelteti. De az iskolában nem ez történik. Se a munkahelyen. És ha bekapcsolod a televíziót, mert azt hiszem, hogy bekapcsolod te is, ott se legeltetnek minket. A televízió olyan, mint moslékos vájú, úgy messziről belelőkintik a moslékhoz, na ezt egyétek, magyarok. És hiába kapcsolod a csatornákat, mert csak ilyen moslék, meg olyan moslék, meg amilyen moslék jön. És nincs legeltetés. Ugye, tehát hol élünk? Észrevesszük, hogy egy ilyen harc van a lelkedért? Hogy ki legyen a szíved ura? Érzékeled? Hát erről szól a jó pásztor példázata. De a jó pásztor ne felejt, hogy legeltet. Legeltet. Ebben a legeltetésben teljes szabadság van. Hát érzékeljük mi ezt a teljes szabadságot, amivel a mi urunk megváltott minket. Érzékeljük. Szabadok, vagy örvendezünk. Szökdésünk a legelőkön, jókedvünkben, nem úgy néz ki az arcunk, pedig ilyenek kellene legyünk. Örvendezünk, legalábbis itt, a gyülekezetben, az Isten tiszteleten, a Krisztus jelenlétében teljesen meg kéne változzunk. Ez kéne történjen, ezért imádkozzunk. Tehát ő legeltet, a jó pásztor. A nem jó pásztor, az antikrisztus. A gépiesített és fölpörgetett szallagsoron infúzión tartja a lávetett alanyait, és amely jó mégis legelészni akarna, ugye, mert erre teremtett bennünket az Úristen, hogy mi legelészünk, hogy mi ezt szeressük, mert ilyennek teremtett az Atya. És ha mégis valaki ilyen akar lenni, igazi, jó, aki legelészni akar, akkor azt tudod, minek nézi? Ez a rendszer. Ellenforradalmának, lázadónak, nem kívánt ellennek, persona non grátának, terroristának, sok mindennek nevezik ma. Hát ennek fognak nézni. Ha véletlenül nem akarod megenni azt, amit előbb adtak. Számoljunk ezzel. Nézzünk szembe ezzel. És ne féljünk. Mert a mi pásztorunk Jézus Krisztus, aki legyőzte ezt a világot. Nos, mindezt összefoglalva, vessük Isten igéje és törvénye vizsgálatára a szívünket. Mert ma egy közületek elárul engem, hallottuk az igéből. És hogyha figyelmesen hallgattátok az igét, akkor azt is mondta az Úr, hogy engem az egy fog elárulni, akivel együtt mártom a kenyeret a tálba. Ezt is mondta az Úr. És tudjátok, mind a 12-en oda mártották a kenyeret a tálba az Úrral együtt. Mind a 12-en. És 11-en azt kérdezték, én vagyok az Uram. Egy nem kérdezte ezt. És most kitalálhatod, hogy ki volt az áruló. Az, aki leutánozta a többi 11-et, a legvégén kullogva, és végül azt mondta, hogy én vagyok az Uram. Na, az volt az áruló. Az az egy. Tehát az evangélisták leírása szerint mind a 12 áruló volt. Mindaddig, amíg 11-en vissza nem kérdeztek, hogy én vagyok-e az Uram, azok bűnbánatot tartottak. Egy nem tartott bűnbánatot, nem vizsgálta meg a szívét. Csak leutánozta a bűnbánókat. Mert testvérem, lehet utánozni a bűnbánatot. Sokan leutánozzák, hogy meg vannak keresztelve szent lélekkel. Azt is le lehet utánozni. Hanyat vágodnak, azt mondják, a szent lélek csinálja. Igen. És eldöntheted, hogy a szent lélek csinálta ezt, vagy nem. Mi pedig azt tanuljuk, hogy a szent lélek a bűnbánatban munkálkodik, és a bűnbánatban szabadít meg téged, hogy ne legyél Júdás. A bűnbánatban. Ezért lenne szükség bűnbánat Isten tiszteletekre, önvizsgálatra az Úr színe előtt. Ezért vagyunk itt. Ezért hívott ide az Úr bennünket. Vessük tehát Isten igéje és törvénye vizsgálatára a szívünket. Mindenki a sajátját. Nem a másikért, hanem a sajátját. És kérdezze meg, én vagyok az Uram? Bátran. Bátran merjük megkérdezni. Azok, akik nem kérdezték ezt meg a múltrendszerben, kiszolgálták a múltrendszert, és gyalázatos gyáva árulókká lettek. És azt olvassuk a jelenések könyvében, hogy a gyávák és az ilyen árulók nem mennek be az Isten országába. Hiába ültek benne a templomba, és prédikáltak addig a szószékről, amíg onnan orra nem estek, akkor sem mentek be az Isten országába. Ne tévesszen ez meg. Ilyen is volt. Ott maradt a helyén az áruló pap és püspök haláláig. Nem tartott bűnbánatot. Elárult az Anya Szent Egyházat. Kérdésem. Üdvözült az ilyen ember? Őszinte kérdésem. Én szerintem nem. De az Úr majd napvilágra hozza ezt a bizonytalanságomat. Tehát vizsgáljuk meg, azaz tegyük az Isten igének a mércéje vizsgálata alá a szívünket. Ha tehát nem akarjuk önként kiszolgáltatni magunkat a farkasoknak, a bennünket megtévesztőknek, a tolvajoknak, mindenek előtt arra kell vigyáznunk, hogy a hamis pásztorok és juhok közt tévútra ne tévedjünk. És a hamis juhok azért hamis juhok, mert a juhóból lesz az a farkas. Akkor, hogyha nem tart az ember bűnbánatot. Tehát felelős vagy önmagadért, hogy ne válj farkassá. Vagy hamis pásztorra, ugye az én esetemben. Lesbiterek esetében is. Ne legyenek hamis pásztorai anyáinak. Felelősek ezért. És felelős vagy a testvéredért is. Kain úgy feleselt vissza Istennek, gúnyt űzve belőle, azt kérdezte. Azaz, pásztora vagyok ezen a pásztor testvéremnek, mert Ábel pásztor volt, tudjátok. És csúfolgott az Istennel Kain. És azt kérdezte Istentől, hát pásztora vagyok az én pásztor testvéremnek. És az Isten azt mondta, igen, pásztora vagy a pásztornak. Te is. Amikor imádkozol a lelkészedért, akkor pásztora vagy a pásztornak. Amikor nem imádkozol érte, akkor nem vagy pásztor a pásztornak. Akkor elhagyod az őrállát, ő helyedet. És ezért felelős vagy az Úr Isten szín előtt. Őrizője vagy. Igen, őrizője vagy életed végéig. Vigyázója vagy a te testvérednek. És látjátok, azzal kezdtük az Isten tiszteletet, hogy az oltalmazó, az őriző kérub nem akart őrizője lenni a porból készült embernek, ezért Isten kidobta őt ebből a helyéből, és téged tett helyébe, hogy őrizője légy a testvérednek. Evangéliumot hallottatok? Igen, ez a csoda történt meg Jézus Krisztus által. Az eljövendő világot nem az ilyen angyaloknak fogja alávetni az Isten, hanem Krisztusnak és az ő népének, azaz nekünk. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy ekkora nagy tisztségre méltattál bennünket, hogy pásztorai legyünk a pásztornak, őrizője legyünk a testvéreinknek. És ezt a méltóságot elvetted a nálunknál hatalomban és dicsőségben nagyobb teremtményeidtől, a kérubóktól és az angyali fejedelemségektől, és Krisztus érdeméért nekünk adtad. Segíts, Urunk, hogy ebben a méltóságunkban és szabadságunkban megmaradjunk. És segíts abban is, hogy legelni tudjunk a te vezetésed által. Így kérünk, hogy legeltess bennünket, jó pásztorunk, a pásztoraink által, és add, hogy a családokban mi is magunk helyén jó pásztorok lehessünk. Így könyörgünk ezért a meggyötört Anyaszent Egyházért, aminek mi tagjai vagyunk. Így könyörgünk népünkért, akit annyi megpróbáltatás és szenvedés ért, hogy szabadíts meg bennünket a gonosztól, és ne engedd, Urunk, hogy ismét ilyen gonosz vezetők és pásztorok vezessenek bennünket a halálba, a nyomorúságba. És így hajtjuk meg fejünket mindazok előtt, akik példaképeink, akik nem hajtottak fejet és térdet az Antikrisztusnak, hanem megmutatták az utat számunkra, a mártiromságot vállalva, a kint és a szenvedéseket vállalva. Segíts, hogy mi az ő gyermekeik, az ő követőik lehessünk, az ő példáit követhessük a te lelked által, a te világosságodban és a te jelenlétedben, a veled való bensőséges és személyes közösségben, áldott királyunk Jézus. Hallgass meg minket, atyánk, szent fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség